A Vállalatok és Piacok című műsort az Inforádió gazdasági magazinját hallják, a mikrofonnál a szerkesztő Kalapos Mihály. Adásunk tartalmából. A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra csökkentette a jegybanki alapkamatot. Az Erste makrogazdasági elemzője szerint a tervezett euró bevezetésével párhuzamosan hamarosan szigorodhat a jegybanki inflációs cél. A második negyed évben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző évhez képest. Váratlanul lefékeződött a keresetek emelkedése júniusban. 6 hónap emelkedés után augusztusban csökkent a GKI konjunktúra indexe. Ezekről a témákról lesz szó a mai műsorban. Tartsanak velünk! Az inflációs folyamatok a júniusban előrejelzett pályánál alacsonyabban alakultak, a hazai kockázati megítélés pedig kedvező maradt, így a monetáris tanács folytatta az alapkamat csökkentését. Domonics András összefoglalója.
A Magyar Nemzeti Bank monetáris tanácsa 25 bázisponttal 5,5%-ra mérsékelte a jegybanki alapkamatot. Varga Mihály az MNB elnöke sajtótájékoztatóján elmondta, a kockázati megítélést főként a költségvetési pálya, az euró bevezetéssel kapcsolatos várakozások és a külső piaci környezet befolyásolta.
A monetáris tanács elkötelezett az inflációs cél elérése mellett. Az alapkamat további pályájáról a szeptemberi inflációs jelentés alapján fogunk dönteni. Figyelembe véve a globális fejleményeket, a hazai inflációs kilátásokat és a kockázati megítélést.
Varga Mihály elmondta, a forint az elmúlt hónapokra jellemző erős sávban maradt, az árfolyam együtt mozog az energiaárakkal. A fogyasztói árak 1,2%-kal emelkedtek éves összevetésben júliusban, az infláció ezzel a jegybanki tolerancia sáv alatt alakult.
A maginfláció júliusban 1,9%-ra csökkent az előző havi 2%-ról. Havi összevetésben a teljes fogyasztói kosár ára mérséklődött, a maginflációs kosár pedig 0,3%-kal drágult. Előre tekintve arra számítunk, hogy az áremelkedés üteme az év hátralevő részében és a jövő év folyamán is a 3%-os jegybanki cél alatt alakul.
A jegybank elnöke hozzátette, az infláció csökkenése elsősorban a feldolgozatlan élelmiszerek és a nem tartós iparcikkek lassuló árdinamikájához köthető.
Az MNB besorolása szerinti élelmiszer árak 4,9%-kal mérséklődtek tavaly júliushoz képest. A termékkörön belül a feldolgozatlan élelmiszerek ára 7,7%-kal, a feldolgozott élelmiszereké pedig 3,5%-kal csökkent éves összevetésben.
A piaci szolgáltatások viszonylag magas árdinamikája fennmaradt, az éves alapú árindex 5,6%-ra emelkedett. Varga Mihály beszélt arról is, hogy az agrár- és élelmiszeriparban dacára az asszály mértékének az inflációs hatás rövid távon mérsékelt maradhat.
A GDP éves összevetésben 1,7%-kal nőtt a második negyedévben. A statisztikai hivatal tájékoztatása alapján a növekedéshez leginkább a szolgáltató szektor járult hozzá. Az ipar teljesítménye szintén pozitív volt, míg a mezőgazdaság fékezte a gazdasági növekedést. Összességében ez azt jelenti, hogy a makrogazdasági kilátások a júniusi előrejelzéssel összhangban alakulnak, azonban az ipari termelés bővülése a korábban vártnál gyorsabb, míg a mezőgazdaság teljesítménye az asszály miatt visszafogottabb lehet.
A jegybank elnök elmondta, az ipari termelés volumene 4,1%-kal, a kiskereskedelmi forgalom pedig 3%-kal nőtt az előző év azonos időszakához képest. Hozzátette, az elérhetővé váló uniós források fokozatosan lendületet adhatnak a beruházásoknak is. A bruttó átlagkereset májusban éves összehasonlításban 8,5%-kal nőtt.
A fizetési mérleg júniusban 111 millió eurós többletet mutatott. Ez a tavaly júniusi egyenlegnél némileg magasabb, ami mögött a külkereskedelmi egyenleg javulása áll. Az áruexport növekedése meghaladta az importét, így az áruegyenleg emelkedett.
A folyó fizetési mérleg 2026-ban átmenetileg enyhe deficitet mutat, majd egyensúlyi szint körül alakul, derült ki a Magyar Nemzeti Bank elemzéséből.
Domonics András összefoglalóját hallották. A tervezett euró bevezetésével párhuzamosan hamarosan szigorodhat a jegybanki inflációs cél. Erről az Erste makrogazdasági elemzője beszélt az Inforádiónak. Nagy Jánost kérdeztem.
A kontextusa a helyzetnek és az egész folyamatnak az amit az új kormány és a jegybank gyakorlatilag közösen támogatva jelentett be az elmúlt hónapokban, hogy Magyarország az eurózóna felé veszi az irányt, és a magyar inflációs cél az a 3%, amihez mérten a jegybank a monetáris politikáját alakítja, hogy ez középtávon elérhető legyen. Ez lényegesen megengedőbb, mint az eurózóna, amihez csatlakozni szeretnénk, ugye ott 2%, de még a régióban két versenytárs, a cseh és a lengyel gazdaságban is 2,5% ez az érték. És arról beszélt nyíltan a jegybank elnöke már korábbi szivárogtatás után, hogy ez a munka a jegybankban zajlik, és a következő hónapokban vélhetően szeptemberben vagy az ősz folyamán erről még exaktabban fognak beszélni, hogy mikortól és milyen érték lesz az új inflációs cél.
Ha 2% lesz az új inflációs cél, akkor folytatódhat azért az alapkamat csökkentés?
Először lehet, hogy 2,5-re viszik le, és csak utána 2%-ra, tehát ez tűnik most a valószínűbb forgatókönyvnek. Más ország, például Szlovákia, aki nagyjából 20 évvel ezelőtt bejárta azt a hasonló utat, ők is ilyen lépcsőzetesen haladtak ezzel. Ez nagyon jó kérdés egyébként, igen, ez egy teljesen új megvilágításba helyezi a mostani kamatszintet. Azt gondolom, hogyha ez párosul, ez az inflációs cél csökkentés egy kredibilis kormányzati költségvetési tervvel, középtávú tervvel, amit a piac hihetőnek és megvalósíthatónak értékel az ősszel, az szintén egy októberre időzíthető publikálása lesz ennek a középtávú költségvetési kilátásnak, akkor van tér még, vagy lehet tér még a jegybank részéről további kamatvágásokra. Amennyiben ez a terv ez nem nyeri el a piac tetszését, úgy ez az új cél, és az ennek megfelelően a szigorúbb inflációs elvárás az egy ideig majd fékezheti a kamatcsökkentéseket.
Reálisan meddig lehetne eljutni az év végére, mondjuk a mostani 5,5%-ról 5%-ra?
A mostani tudásunk alapján, tehát még a 3%-os célhoz mérten, mi úgy látjuk az ESZT-ben, hogy 5% tűnik reálisnak. Ez azt jelenti, hogy még szeptemberben történik egy kamatcsökkentés, és az ősz, illetve az utolsó negyedév folyamán valamikor még egyre nyílhat mód. Ezzel nagyjából egybevágnak a legfrissebb piaci árazások is, tehát mondhatjuk, hogy nagyjából egyöntetű ez a várakozás. Ezzel együtt mondom, itt az ősz az forró lehet ebből a szempontból, és átíródhatnak majd a következő évre vonatkozó kamatvárakozásaink annak fényében, hogy milyen fejlemények történnek az inflációs cél, új inflációs cél meghozatalakor, illetve a költségvetés konszolidációja terén.
Mik lehetnek a legnagyobb kockázatok az új inflációs célnál? Gondolok például arra, hogy az árrésstoppot a mai napig nem vezette ki a kormány.
Abban, hogy most rendkívül gyakorlatilag 10 éve nem látott alacsony szinten van a hazai árdinamika, azért elég jelentős beavatkozások vannak. Ugye a rezsicsökkentéshez már hozzászoktunk, azt lehet mondani, még ha változott is 22-ben, vannak olyan paraméterei, amik 2013 óta nem nagyon változtak, és fékezik az átározásokat. Ugyanez volt a helyzet ugye a benzinnel, és az ön által is említett árrésstoppokkal, ugye elsősorban az élelmiszerek terén. Tehát egy nagyon nagy része van fogva a fogyasztói kosárnak, így ebből adódóan is ez egy kihívás, hogy ezeknek akár fokozatos, akár egyszeri liberalizációja az mit okozhat. És a legnagyobb kérdés igazából majd a bérdinamika kérdése lesz itt a mostani időszakban is. Az úgynevezett piaci szolgáltatások nyújtják azt a csoportot, ami leginkább fölfelé húzza az inflációs számokat, ahol noha most ugye 1-2% között mozog a teljes inflációs szám, de a piaci szolgáltatások dinamikája az 4-5% körül mozog, csak úgy, mint a pandémia előtt, így a bérdinamikára lehet talán összességében leginkább kihatással az, hogyha egy ilyen új inflációs rezsimbe lépünk.
Nagy Jánost, az ERSZTE makrogazdasági elemzőjét hallották. A Központi Statisztikai Hivatal tájékoztatása szerint az első negyedévi 0,5% után a második negyedévben 9,1%-kal esett vissza a beruházások volumene az előző évhez képest. Ez alapján elmondható, hogy a második negyedéves vártnál gyengébb GDP adatban ismét a beruházások kedvezőtlen alakulása játszott érdemi szerepet. Ezt mondta az Inforádiónak a Gazdaság Elemzési Központ vezető elemzője. Molnár Dánielt kérdeztem.
Az adat meglepő, nem számítottunk ennyire negatív adatra. Éves és negyedéves alapon is jelentősen csökkent a beruházási aktivitás. Viszont ez az adat azért megmagyarázza, hogy a második negyedévben mire alakult várakozások alatt a GDP. Az első becsés keretében a KSH még nem közöl részletes adatokat, nem tudjuk pontosan, hogy mely terület milyen mértékben járult hozzá. Egyelőre csak azt látjuk, hogy a feldolgozóipar, valamint a szállítás és raktározás ágazat húzza vissza leginkább az aktivitást. Ha megnézzük ezt a két ágazatot, azt láthatjuk, hogy ők elsősorban exportra termelnek, és továbbra is az húzza vissza a beruházásokat, ami az elmúlt években gyenge a külső kereslet, jelentős geopolitikai konfliktusok vannak, ez pedig bizonytalanságot kelt, visszafogja a vállalati beruházási aktivitást. Ami most némiképp ellensúlyozta ezt a hatást, az az ingatlan ügyletek voltak. Itt nőtt a beruházási aktivitás, amit ugyanakkor árnyal, hogy alacsony volt a bázis, tehát gyenge beruházásokról nőtt. A növekedés mögött itt feltehetően az építőipar áll, a lakásépítések, amik a érénkülő kereslet az otthonstart miatt megindultak az elmúlt időszakban. Láthatjuk, hogy továbbra is bizonytalan a helyzet a gazdaságban, vállalatok visszafogják a beruházási aktivitást, amit még tetőzött az elmúlt időszakban, hogy az uniós források se érkeztek meg.
Mivel lehet kilábolni ebből a helyzetből, illetve mi várható a következő hónapokban, főleg, hogyha érkeznek az uniós pénzek?
Ami némiképp javítja a kilátásokat, hogy a jegybank az elmúlt időszakban, idén már összesen 100 bázisponttal 1,1%-kal csökkentette az alapkamatot. Ez pedig a vállalati hitelekben is meg fog jelenni, vagyis alacsonyabb kamat mellett tudnak majd hitelt felvenni a vállalatok. Ez pedig majd várhatóan érinkíti a beruházási aktivitást. Várhatóan megérkeznek majd az uniós források, ezek bekerülnek a gazdaságba, fokozatosan felhasználják. Ez is adhat majd egy olyan plusz lökést a gazdaságnak, talán az idei év végén, de inkább jövő év elején, ami már kedvező beruházási aktivitást eredményez. De mindenképpen arra lenne szükség, hogy javuljon a külső környezet, legfontosabb külpiacaink is növekedjenek, azok a geopolitikai bizonytalanságok, mint az iráni háború megszűnjenek, amik rontják a vállalati hangulatot, és inkább óvatosságra ösztönzik a beruházókat.
Molnár Dánielt, a Gazdaság Elemzési Központ vezető elemzőjét hallották. Júniusban csaknem 755 ezer forint volt a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete, a nettó átlagkereset pedig megközelítette az 530 ezer forintot. A bruttó átlagkereset 7, a nettó viszont több mint 9%-kal haladta meg az egy évvel korábbit, közölte a Központi Statisztikai Hivatal. Várkonyi Gyula Hornyák Józsefet, a Portfólió makrogazdasági elemzőjét kérdezte.
Júniusban 755 ezer forint volt a bruttó átlagkereset, ez 7,1%-kal magasabb, mint egy évvel korábban. Meglepetést okozott ez a statisztika, hiszen a béremelkedési ütem lassulásáról tanúskodik. Elmúlt hónapokban még 8-10% körüli bérdinamikát is láttunk. Ehhez képest ez a 7%-os adat alapvetően egy lassulást jelent. A versenyszférában, a költségvetési szektorban egyaránt csökkent a béremelkedésnek az üteme.
Miként változott a nettó átlagkereset, illetve a reálkereset?
A nettó átlagkereset növekedése meghaladta a bruttó kereset növekedését. Ez ritka alkalom, de most arról van szó, hogy a különböző adókedvezmények hatására a nettó átlagkereset 9,4%-kal tudott emelkedni. Itt a családi adókedvezménynek a növekedésére, illetve a több gyermekes anyukáknak az SZIA mentességére kell gondolni, ez megdobta a nettó átlagkereset növekedését. növekedési ütemét. A reálkeresetek ezzel szemben 7,6%-kal emelkedtek. Itt alapvetően két tényező befolyásolta a reálkereseteknek az alakulását. Egyrészt az, hogy a bruttó átlagkereset növekedési üteme azért lassult, ebből kifolyólag azért itt nyomás alá kerülnek a kereseteknek a vásárló erejei is, illetve az infláció az alacsonyabb, mint az előző hónapokban volt. Ez egy pozitív tényező a reálkeresetek alakulása szempontjából. Az infláció az 1,7%-ra csökkent egyébként. Tehát az inflációnak a csökkenése az kisebb mértékű volt, mint amennyire a keresetek növekedési üteme lassult. Ebből a szempontból a keresetek vásárló ereje is egy kicsit kisebb ütemben növekszik, mint amit megszoktunk az elmúlt hónapokban. De alapvetően ez a 7% feletti adat továbbra is azt mutatja, hogy a fogyasztás az lendületes tud maradni, de az emberek pénztárcájában alapvetően továbbra is több pénz van, mint korábban.
Volt-e különbség a bérdinamikában az állami, az önkormányzat, illetve a magánszektorban?
És igen, jellemzően változik mindig, hogy hol lehet egy picit jobban keresni, hol lehet egy picit rosszabbul keresni. Most azonban elmondható, hogy mind a vállalati szektorban, mind a költségvetési szektorban 7%-os volt a kereseteknek a növekedési üteme, a non-profit szektorban volt egy 8%-os növekedési ráta. A vállalati szektorban bruttó 754 ezer forint volt az átlagkereset, a költségvetési szektorban pedig 745 ezer forint, tehát óriási különbséget nem látunk alapvetően júniusban.
A magánszektoron belül a szolgáltatások, a kereskedelem, a termelés területén szektoriálisan milyen differenciák figyelhetők meg?
Továbbra is nagyon jelentős különbség mutatkozik az egyes szektorok között. Az elmúlt években, évtizedekben gyakorlatilag ez a polarizáció, ez mindig megmutatkozott, és sok tekintetben növekedett is. A legjobban most egyébként az IT-szektorban lehet keresni, 1,2 millió forintos itt a bruttó átlagkereset. A pénzügyi szektor megközelíti 1 millió 180 ezer forintos bruttó átlagkeresettel, de hosszú éveken keresztül a pénzügyi szektor vezette a legmagasabb keresetet, de az elmúlt években az IT-szektor felzárkózott ide, és az elmúlt néhány hónapban, egy-két évben át is vette egy picit a vezetést, tehát alapvetően ez a két legjobban fizető szektor, és ahol még egyébként 1 millió forint fölött van a bruttó átlagkereset, azaz energiaipar. Ezzel szemben a szálláshelyszolgáltatás vendéglátásban fele ennyi pénzt sem keresnek az emberek. Itt a bruttó átlagkereset 450 ezer forint körül alakul, és egyébként még hagyományosan ugye egy rosszabbul fizető szektor, a mezőgazdaság, itt 600 ezer forint alatti összegről beszélünk, tehát alapvetően ez a polarizáció, ez a jelentős különbség a szektorok között továbbra is fennáll.
Hornyák Józsefet, a Portfólió makrogazdasági elemzőjét hallották. 6 hónap emelkedés után augusztusban csökkent a GKI konjunktúraindexe. A fogyasztói és az üzleti bizalmi index egyaránt visszaesett, mondta a GKI gazdaságkutató ZRT vezető kutatója. Petsz Rajmund arról is beszélt az Inforádiónak, hogy a vállalati várakozások alapján az áremelési szándék alacsony szintre csökkent, ami arra utal, hogy enyhül a magyar gazdaság inflációs nyomása. Rozgonyi Ádám interjúja.
Hát az elmúlt 6 hónapban folyamatosan emelkedett ez a mutató, összességében 12 pontot emelkedett. Most augusztusban a felmérési eredmények alapján 4 ponttal csökkent ez a szám, tehát egy viszonylag magas szinten maradt, annak ellenére, hogy ez a hosszabb időszak pozitív tendenciája megtört nyilvánvalóan.
Az okokat lehet tudni?
Igazán az okokat nem tudhatjuk, viszont a háttérről lehet beszélni. Tehát különösen a lakossági megkérdezés eredményéül előálló fogyasztói bizalmi index esetében nagyon sokszor előfordult az elmúlt időszakban, hogy választások előtt elindult egyfajta optimizmus, ez most is ugyanígy volt, és a választások után valamikor visszaesés vagy negatív korrekció következett be. Ez tulajdonképpen most is úgy volt, mint 4 éve vagy 8 éve, csak egy kicsit tovább tartott ez a lendület, és ez a mostani visszaesés is még egy elég magas szintet reprezentál. Tehát volt erre már példa a korábbiakban, hogy mondjam, igazából az, hogy ez egy valódi trendforduló-e, azt majd a következő hónapoknak a felmérései fogják igazolni, vagy ennek ellent mondani.
Ez azt jelenti, hogy volt egy felívelő időszak, egy nagyfokú bizalmi légkör alakult ki. Talán az jó hírt jelenthet, hogyha minden igaz, érkezik nagyon nagy volumenű uniós forrás.
Hát ez nyilván a vállalatok egy része számára egy jó hír, de én azt gondolom, hogy ez alapvetően az idei várakozásokat már nem nagyon fogja befolyásolni, inkább a 2027-es folyamatokat. Ezzel szemben, ami most jelenleg befolyásolja a vállalati kilátásokat, az ugye ez az exportáló cégeknél a külpiaci bizonytalanság, illetve a geopolitikai problémák, az Európai Uniós kereslet gyengesége, stb. A belföldre termelő, belföldre szolgáltató cégeknél pedig hát a hazai keresletnek a korlátai, ami a legfontosabb tényező a várakozásai kialakításában. Egyébként a céges várakozásoknál nem mindegyik ágazat esett vissza, az üzleti szolgáltatóknak az indexe például javult egy pontot.
Tehát, hogyha például háborúk zajlanak, fontos kereskedelmi útvonalakat vágnak el, az igazából senkinek sem jó.
Hát nyilván ez az egész gazdasági életet, illetve hát a lakossági várakozásokat is negatívan befolyásolja. Ugye a mikrokörnyezet, a magyarországi fejlemények, azok viszont optimizmusra adtak okot, és hát ez visszaköszönt a felmérési eredményekben is.
Azt szokták mondani, hogy azoknak a fogyasztási cikkeknek, amelyeknek egyszer megemelték az árát, azt már azért nagyon nagy százalékban nem fogják csökkenteni, vagy egy korábbi szintre visszaállítani, akkor ez ezután sem várható, prognosztizálható, hogy ilyen törekvés lenne.
Igazából a vállalati várakozásokból az olvasható ki, hogy az áremelési szándék az nagyon alacsony szintre csökkent. Tehát augusztusban a cégek 13%-kal tervezett árat emelni, és 7%-uk pedig árat csökkenteni. Ezek nagyon alacsony számok a korábbi időszakhoz, mondjuk az egy évvel ezelőttihez viszonyítva. Tehát úgy látszik, hogy a magyar gazdaság inflációs nyomása az enyhül, és ezt a cégek is érzik. Azt, hogy dezinfláció, tehát hogy az árak csökkenése következzen be, ezek csak nagyon-nagyon szűk területen, és nagyon-nagyon kivételesen következhet be. Hát ahogy ön is említette, az árak ragadósak lefelé.
Petsz Rajmundot, a GKI Gazdaságkutató ZRT vezető kutatóját hallották. Ezzel a Vállalatok és Piacok című műsor véget ért. Adásunkat megtalálják az infostart.hu weboldalon is. Búcsúzik a szerkesztő, Kalapos Mihály.